a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank elemzési igazgatója, témánk pedig a Magyar Nemzeti Bank ma publikált növekedési jelentése, amelynek a fókuszában az innovációs ökoszisztéma áll. Arról még talán nem beszéltünk, András, hogy mi a motiváció részletekről, hogy foglalkoztok ezzel a területtel.
A versenyképes és termelékeny vállalati szektor az, mi úgy látjuk, hogy a jegybank összes mandátumának a teljesülését tudja segíteni. Tehát, hogyha azt megvizsgáljuk, hogy a termelékenység és az árszint, vagy az ár emelkedés az egyes ágazatokban milyen kapcsolatban van, akkor az látható, hogy a termelékeny szektoroknál sokkal kisebb volt az áremelkedés, és megint sokszor szoktunk erre hivatkozni, hogy a hazai inflációs többletnek a döntő része, hogy az élelmiszer áraknak a gyors emelkedését, ből fakad, és ha megnézzük a hazai élelmiszeriparnak a termelékenységét, akkor az sajnos hátulról a második az Európai Unióban, csak Bulgáriát előzzük meg. Vagyis az alacsony termelékenység az pont, hogy kitetté teszi a magyar gazdaságot a kívülről érkező inflációs és költségsokoknak. Tehát az, hogy mi a termelékenység bővülését helyezzük a fókuszba, az alapvetően az elsődleges mandátumunkhoz, az inflációs cél eléréséhez és fönntartásához nagyon jelentősen hozzá tud járulni. A másik fontos mandátumunk természetesen a kormányzati gazdaságpolitikának a támogatása, vagyis az egyensúly őrző, fenntartható felzárkózásnak a támogatása. És hogyha megnézzük ugye 2013 és 2019 között, hogy milyen volt a magyar gazdasági növekedés, akkor az látható, hogy ebben nagyon fontos szerepe van annak a 850 ezer fős foglalkoztatás bővülésnek, ami ugye ebbe az időszakban jellemezte a magyar gazdaságot. Tehát alapvetően egy mennyiségi típusú, extenzív növekedési pályáról beszélünk. Viszont, hogyha előre tekintve megnézzük a demográfiai kivetítéseket, vagy a korfát, akkor azért azt a következtetést sajnos levonhatjuk, és 4% környékén van ugye a munkanélküliségi ráta, hogy előre tekintve ezt azért rövid távon megismételni, ezt nem nagyon lehet. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a munkatényezőnek, a foglalkoztatás bővülésnek a növekedési hatását, az, hogy csökkenni fog a következő években, azt tudjuk-e majd kompenzálni ilyen termelékenység bővüléssel, és ebben természetesen megint azt mondom, hogy a vállalati ökoszisztémának, az innovációnak és a megújulásra képes gazdasági szereplőknek hát nagyon fontos kulcs szerepe van. Tehát az innováció, a termelékenység és a versenyképesség az mindegyik jegybanki mandátumhoz jelentősen hozzá tud járulni. Tehát ezért van az, hogy mi jellemzően szeretünk egy picit túlnyúlni azokon a standard üzleti ciklus 5-8 éves horizontján, amit jellemzően a jegybankok szoktak vizsgálni.
Hát szerintem sokan felkapták a fejüket arra a mondatodra, hogy a termelékenység és az áremelkedés között egyértelmű és negatív összefüggés van. Említetted az élelmiszeriport, ezt mindannyian a bőrünkön tapasztalhatjuk. Mely szektorok járnak elől, ha most megnézzük a listának a felső részét?
Hát elsősorban ugye a high-tech szektorok, tehát az IT, az kifejezetten ugye magas termelékenységgel jellemezhető, de például magas a termelékenysége nagyon a gyógyszergyártásnak, illetve a kreatív ágazatoknak, a különböző tanácsadási tevékenységek, ezek mind-mind olyan ágazatok, ahol a termelékenység az átlag fölötti. És egy másik fontos mutató, amit szoktunk még vizsgálni, az pedig az, hogy milyen a hazai kivitelnek, tehát a magyar exportnak a hozzáadott érték tartalma. És ez azért fontos vizsgálni, mert ugye nagyon sokat szoktunk beszélni az exportról, hogy rekordot döntött, nagyon jelentős volt euróban kifejezve az export. Igen, de azért fontos azt is hangsúlyozni, hogy az export az viszonylag magas importtartalommal bír. Vagyis sok mindent behozunk, csinálunk rajta valamilyen változást, és utána sok mindent kiviszünk. És hogyha megvizsgáljuk, hogy mi az az érték, ami határainkon belül képződik a hazai exportban, mi annak az értéknek az aránya, hát bizony akkor azt is látható, hogy kifejezetten alacsony ez a hazai hozzáadott érték, egy-két országot tudunk csak megelőzni, tehát ez egy nagyon fontos növekedési tartalék. Ezek a tényezők, hogy nekünk alacsony a termelékenységünk, alapvetően a feltörekvő innovátorok között vagyunk, ez megint egy barátságos megfogalmazás azzal kapcsolatban, hogy az innovációs teljesítményünk az nem olyan nagyon jó európai összevetésben, alacsony a hazai hozzáadott érték az exportban, ezek mind-mind olyan tartalékok, olyan pufferek, amiket mozgósítani kell a következő években, annak érdekében, hogy ez a fenntartható felzárkózás a következő időszakban is megvalósuljon.
Hát ahogy kiveszem, a szavaidból jelentős tér van akkor a termelékenység növelése tekintetében, de hogy a kedves hallgatók még inkább képbe legyenek, osszunk már meg néhány információt arról, hogy ha kelet-közép-európai vagy nyugat-európai összevetést, európai összevetést nézünk, hol tartunk?
Hát igen, hogyha az Európai Unió átlagát a 100-nak vesszük, akkor ugye termelékenységben, ugye ez 2022-es vásárlóerő paritáson számolt termelékenység, nagyjából 75%-on vagyunk, 74,7%, és Szlovákiában egy picit alacsonyabb, 73,4% ez az egyfőre jutó GDP, de mondjuk jó példának most már ott vannak a lengyelek is, ahol 10% ponttal nagyobb az Európai Unióhoz viszonyított termelékenység, tehát az azt jelenti, hogy ők már közel 85%-on állnak termelékenységbe, és hasonló szint ugye Csehország esetében is az egyfőre jutó GDP. Tehát összességében azért az látható, hogy de hát ez nyilván annak a következménye, hogy az elmúlt 10 évben egy nagyon munkaintenzív gazdasági növekedési pályán álltunk. Tehát az, hogy nagyon jelentős volt a beáramlása a munkaerőpiacra, a munkavilágába, ami társadalmi szempontból az egy óriási jelentőségű eredmény. És mindig ugye beszélünk arról, hogy a növekedésnek az úgynevezett intenzív elemeit kell erősíteni. De az is nagyon fontos üzenet, hogy ezeket a mennyiségi vagy extenzív eredményeket, ezeket meg kell tartanunk.
Hát és ugye a versenyképesség lelke a termelékenység, és közismert egyébként, hogy versenyképesség tekintetében ti azért nagyon sok pontban megfogalmaztátok, mármint a Magyar Nemzeti Bank elemzői műhelye szakértői stábja, hogy hol is merre kellene előre menni. Ez most picikét zárójelben van téve, vagy sem?
Hát vannak azért, ha nem is konkrét javaslatok, de azért vannak irányok, amiket ebben a jelentésben is kidolgoztunk. Ugye a 330 pont, amire utaltál, meg a tavalyi évben publikáltuk a 144 pontot, ezek átfogó nagy javaslatcsomagok voltak. Most azért itt ez az anyag sokkal jobban koncentrált, az innovációs ökoszisztémának a kritikus területeire. És az egyik ilyen kritikus terület, amit már azt hiszem említettem az elmúlt időszakban is, ez a kockázati tőke rendelkezésre állása, illetve az okos pénz, a smart money-nak a szabályozási környezete vagy a rendelkezésre állása. És hadd emeljem ki, hogy ebből a szempontból pont a hétfői napon egy óriási előrelépés történt, ugyanis a parlament elfogadta a tőkévé konvertálható kölcsönöknek a szabályozását. Ennek megmondom őszintén, nem én vagyok a nagy tudója, vagy a nagy ismerője, de az biztos, hogy ez egy olyan eszköz a startup finanszírozásban, ami a nyugati világban, az Egyesült Államokban bevett.
És hát magyarán egyébként arra kell asszociálnunk, hogy akár alternatív vagy speciális üzletési finanszírozási módokból, vagy akár bankhitelből létrejövő pénzösszeg egy induló cégnél a tőkét képezheti?
Egy idő után, amikor tőkebevonásra kerül sor, akkor onnantól kezdve, amit én beszálltam egy vállalat finanszírozásába, egy bizonyos összegért én ezt átkonvertálhatom tőkévé, ezt a fajta befektetésemet, és ez egy olyan szűk keresztmetszet volt, amit az egész startup ökoszisztéma az elmúlt időszakban, az elmúlt év tízedben, talán, hogyha szabad ilyet mondanom. Ezt folyamatosan mondták, és hangos volt ettől a startup ökoszisztéma, hogy ezt szeretnék, ezt a változást, hogy meglegyen. Úgyhogy ez számunkra ez egy elképesztően fontos előrelépés, és nagy örömmel láttuk, hogy a parlament ezt a javaslatot végül is elfogadta. Így a startup finanszírozás elől egy nagyon fontos akadály, úgy gondolom, hogy elhárult, és ez lehetőséget biztosít annak, hogy az ökoszisztémának a finanszírozási lába is egyre inkább hozzájáruljon a növekedéshez.
És itt a klasszikus budapesti kérdés, miért termelékenyebb egy osztrák építőipari cég, mint egy magyar, vagy például egy osztrák fodrász, mint egy magyar?
Hát a fodrász esetében azért nehezebb ez a válasz. Ugye én mindenképpen a kérdésre a választ az a külkereskedelmi forgalomba kerülő termékek és szolgáltatások. Ugye most már a külkereskedelem az nem csak termék külkereskedelem, a szolgáltatásoknak egy jelentős része is ugye átmehet a határon, illetve hát használjuk ezeket a keresőmotorokat, vagy egyéb szoftvereket, amik akár a Szilícium völgyből érkeztek hazánkba. Tehát az a kulcs tényező a nemzetközi kereskedelembe kerülő termékek és szolgáltatásoknak a termelékenysége. Ez természetesen függ attól, hogy milyen tőkeállomány van ezeknél a gazdaságoknál. Ugye Ausztriában azért több száz év tőkefelhalmozásnak a kedvező hatását láthatjuk. És a másik pedig az, hogy milyen, azt szokták erre mondani, hogy milyen hatékonyan képesek a vállalkozók ugye a különböző termelési tényezőket összekombinálni. Tehát milyen ügyesek, milyen okosak, milyen hatékonyak abban, új piacra lépjenek, új termékeket vezessenek be, új csomagolásokat vezessenek be, és ezzel piaci részesedéseket.
Egyébként, hogy mondjuk valami jót is, mert alapvetően a kiadványatokból kiderül, hogy azért nálunk is van konvergencia, mert ezen a téren, tehát érezhető, tetten érhető? Mármint ami a termelékenység javulását érinti Magyarországon?
A termelékenység ugye nagyon heterogén Magyarországon, ugye ahol nagyon jelentős különbség van az a nagyvállalati és a KKV szektor, de ugye ebből fontos kiemelni, hogy az általunk vizsgált nemzeti bajnokoknak a növekedése az nagyon jelentős, és ők egy pozitív példát tudnak hozni az egész magyar gazdaság számára, hogy innovációból hogyan lehet valóban egy életképes gazdasági modellt bemutatni. Azért volt nagyon jó különben ez a mai sajtótájékoztató, nem az, hogy csak elmondtuk az üzeneteket, amik elérhetők természetesen a Magyar Nemzeti Banknak a honlapján, hanem volt egy panel is, egy panelbeszélgetés. És abban a panelbeszélgetésben olyan szereplők szólaltak meg, akik mögött hát nagyon komoly múlt van, és nagyon komoly fejlődésen mentek keresztül. Tehát nem győzöm ezt eleget hangsúlyozni, hogy ez nem csak a jegybanknak a kiadványa, hanem ezt egy csapat jegyezte, és ezt a csapatot úgy hívják, hogy Scale Up Hungary. És a Scale Up Hungary csapatnak éppen úgy része a vállalkozó, az entrepreneur, aki az On Compass Medicine-nek az alapítója. Ugye ők azok, akik a Digital Europe keretében a jövő unicorn is a díját átvehették Ursula von der Leyen-től, de az elmúlt hetekben megjelentek a Fehérházban is, a Cancer X programnak a keretén belül. Ennek a csapatnak része a 77 Elektronika, ami orvosi műszereket gyárt, és egy középvállalatról beszélhetünk. Ugyanakkor ők is élvonalbeli innovációkat és fejlesztéseket készítenek. Ennek a csapatnak a része a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Úgy gondolom, nem kell mondani, hogy ott milyen potenciál van humántőkéből, és milyen ötletek merülnek föl egy ilyen innovatív egyetemen. Része a Design Terminál, mint a kockázati tőkebefektetőket képviselőegyén, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Hivatal, ugye nyilván adódik, hogy őket megkerestük, és ők is nagy szerencsére igent mondtak. És hát ebből a csapatból összességében úgy gondolom, hogy legalább annyit tanultunk egymástól, mint amennyit tanultunk akár Bostonból, vagy akár az adatbázisokból. Tehát ez egy másik nagyon fontos üzenete a mi tanulmányunknak, hogy az együttműködést és a platformokat erősíteni kell, össze kell hozni ezt az öt kritikus szereplőt, és minél inkább együttműködésre kell őket késztetni, és támogatni kell ezeket az interferenciákat, illetve interakciókat. Tehát ezért volt az, amikor ma is leültettük a panelbe őket, akkor minden egyes szereplő, a vállalkozó, a kormányzat, a venture capital, a középvállalat és a pénzügyi rész is jelen volt ebben a beszélgetésben. Tehát, hogy miért termelékenyebb egy osztrák vállalat? Azért, mert ők kidolgozták ezeket az együttműködéseket. És ők jobban meg tudják szervezni ezeket a termelési láncokat.
Meg ez a logika mentén megyünk tovább, nem akartalak megszakítani, de hát ugye Ausztria közismerten jól tudja működtetni, ahogy fogalmaztál, a láncokat, a termelési láncokat, a szövetkezeti és egyéb kooperációkat. Hogy látjátok itt a régióknak a szerepét, és idehoznám ezt a témát, hogy túl a Budapest központúságon van-e itt valami végső cél, mármint ami a regionalitást jellemzi?
Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy van ez az 1100 vállalat, akit azonosítottunk, akkor abból különben a fele az Budapesten van. Tehát Budapest azért nagyon fontos központ ebből az innovációs ökoszisztémából, de azért több karos egyetemmel rendelkező nagyvárosok és megyeszékhelyek is egész jó helyen vannak, tehát Pécs, Szeged, Győr. Úgy van, pontosan. Tehát ezek azért a Kecskemét egyre inkább jön fel ezzel kapcsolatban. Tehát van regionálisan is látszik az a mintázat, amit különben az ember a gazdasági számok mögött lát. Tehát elkezdődött ez a fürtösödés, amit ugye a regionális fejlesztési politikában szokták mondani, hogy ne csak Budapest, hanem a vidéki nagyvárosokban is egy kis pezsgés meginduljon, és hát ennek a kedvező hatásai azok egyre inkább látszanak.
Hát mondtad azt is, hogy egyébként alapvetően nem állunk rosszul, amikor ránézünk arra a grafikonra, amely mutatja Magyarország feltörekvő innovátor pozícióját. Erről is ejtsünk néhány szót, hogy milyen útnak indultunk neki.
A kutatásfejlesztés és innovációban az látható, hogy a ráfordításoknak az emelkedése az nagyon markáns volt az elmúlt időszakban, tehát 1,8%, 1,6, 1,7, 1,8%, attól függ, melyik évet nézzük, a GDP arányos K plusz F kiadás, és ehhez az emelkedéshez jellemzően különben az üzleti szektor járult leginkább hozzá. Tehát ugye van állami, illetve felsőoktatási, kutatási, fejlesztési kiadás is. És ami viszont ezzel kapcsolatban fontos felkiáltó jele ebben a folyamatban, hogy a kutatási, fejlesztési források emelkedése, vagy ráfordítások emelkedése ellenére a szabadalmak száma sajnos nem nőtt. Tehát ez azt jelenti, hogy a kutatási, fejlesztési, innovációs rendszernek a hatékonysága az jelentősen csökkent az elmúlt időszakban Magyarországon. Tehát nem véletlen megint, hogy ezzel foglalkozunk. Mert látjuk, hogy a mennyiségi célokat azokat tudjuk hozni. Az kell, hogy GDP arányosan magasabb a K plusz F kiadás legyen, akkor mi ezt hozzuk. De igazából az ebből származó outputok azok sajnos nem nőnek ezzel arányosan, és ez a rendszer hatékonyságnak a mérséklődését eredményezi.
Hát nézzük az általatok rejtett bajnokokként definiált cégeket. Ők milyen iparágakban jeleskednek vagy koncentrálódnak?
Hát jellemzően különben olyan kisebb, nagy tudást igénylő tanácsadási tevékenységekben vannak, ahol jellemzően nis területeken is nagyon fontos szereplők lehetnek, és nagyon komoly versenyelőnyre tehetnek szert. Peták István mondta éppen különben a mai nap folyamán, hogy ő neki az üzleti stratégiája volt az, hogy egy nagyon pici területen akár világelsőnek is kell lenni, és bizonyos területen őneki kell a legjobbnak lenni. Nagy kísértés volt például számára, vagy az ő cégük számára, hogy amikor bejött a COVID, akkor végezzenek-e például COVID-teszteket. És azt mondták, hogy nem, ők továbbra is a daganatos betegségeknek az analitikájával foglalkoznak. Ez volt az a nis terület, ahol jelentős versenyelőre tudtak szert tenni, és ahol nem csak európai, hanem most már azt mondom, hogy globális szinten is eredményeket tudnak elérni. Azt szokták mondani különben, hogy a legfontosabb erény az a mánia. Az, hogy azok, akik megalapítják ezeket a cégeket, azoknak van egy társadalmi, gazdasági, és ezzel együtt természetesen pénzügyi víziója is. És az OnCompass esetén, és a Peták István professzor esetében, ez nyilván ez a mánia az, hogy a rákot meg kell gyógyítani. Aminek egy természetesen egy társadalmilag elképesztő pozitív hatásai lehetnek, hogyha ezt teljes mértékben el tudnák érni. És ez az a fajta megszállottság, ami az alapítókat mindig előre viszi, és bár ugye ezeknél a vállalatoknál nagyon magas a bukás kockázata, és ugye ezek kockázatos befektetések és investíciók, de őket mégis mindig arra ösztönzi, hogy még hogyha van is néha, amikor elbotlanak, és egy kicsit, nem tudom, porosak lesznek, de leporolják a kabátjukat, és mennek előre.
Na, van még hátra egy percünk a műsorban, van-e még valami, amit mindenképp hozzá kívánsz tenni a növekedési jelentéshez?
Hát azt gondolom, hogy ez a munka folytatódik, tehát nyilván ez számunkra nagyon fontos új eredményeket hozott, és mint makroközgazdász én nagyon sokat tanultam belőle, de várjuk természetesen ezzel kapcsolatban a visszajelzéseket, és igyekszünk majd olyan platformokat biztosítani, akár a vállalati, akár a befektetői szféra számára, ahol ezeket a formális és informális kapcsolatokat, amiket az előbb mondtam, hogy mennyire fontosak az ökoszisztéma szempontjából, ezeket majd lehet fejleszteni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, legközelebb pedig az inflációs jelentés publikálása alkalmával találkozhatunk. Az egy bő hét. A nap vendége tehát Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank elemzési igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket, továbbra is jönnek a hírek.